Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Hogy született meg az a döntés, hogy te a történetedet meg akarod osztani a nyilvánossággal, és nem is a történetedet talán, hanem a dilemmádat, ugye ezt a kényszer helyzetet, és miért akartad, hogy végigkísérje a kamera és a nyilvánosság az életeteket. Nekem ez rendkívül fontos szerintem, úgyhogy akkor tényleg a Robert majd erre most válaszol nekünk.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A film úgy kezdődött el, hogy Marci megtudta családi rokonságon keresztül, megismerte a helyzetemet, a helyzetünket, és megkeresett egyik alkalommal egyszer magámba, talán telefonon, hogy szeretne velem beszélgetni. És akkor a feleségével, Julóval, aki egyébként az Eclipse film producere, vagy tulajdonosa is egyben, hogy mi lenne, hogyha fölvennék ezt az én életemet, mivel hát nem egy szokványos állapotról van szó. Én akkor azt mondtam, hogy rendben, de nem jelenhet meg sehol. Tehát ez még 15-ben zajlott, 2015-ben, amikor még nem volt szó arról, hogy kilépek. Nyilván a filmben láttátok ezeket az első pillanatokat is. Szóval alapvetően azért engedtem meg, mert mindig is nyitott voltam a közösség felé, nyitott voltam az újra, nyitott voltam a média felé. Úgy egyébként folyamatosan a munkásságon keresztül és a közösségen keresztül folyamatosan kerestek meg azzal, hogy hogyan csináljuk, mitől működik a közösség. Évvidékfejlesztője voltam 2013-ban. Zala-megyei civil társadalmi végzett munkásságért megyei kitüntetésben részesültem, de ez nem csak az én érdemem, hanem egyszerűen a közösség érdeme, egymásra találtunk. Nos, ez előzte meg magát a filmnek, vagy igazából a felvétel elkészültét. Aztán, ahogy haladtunk az időben, Marci nyilván kérdéseket tett föl. Ugye ott van jelen a kamerával, folyamatosan, nagyon sok ideig, tehát nem másfél óra anyag készült, hanem talán 100 órán felüli anyag is, kérdezett. És talán az is elindította bennem azt a folyamatot, a döntéshez vezető folyamatot, hogy kellett válaszolnom egy olyan embernek, akiben nagyon megbíztam, tehát ez alapvetően az első a bizalom volt, és válaszolni kellett kérdésekre, amiket ő, mint kívülálló, először föltett, hogy van ez, miért van ez. És a monológok, amit elhangzanak, ott valós időben hangzanak el. Amikor ő kérdezett, teljes, bocsánat, semmilyen gátlás nem volt bennem azzal kapcsolatban, hogy elmondjam vagy nem mondjam, mert tudtam, hogy ez kettőnk között marad, illetve a szűk körben. Tehát így indult az egész.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek ezen a nagyon fontos témán. Én azt gondolom, hogy erről beszélni kell, és szükséges is. Bennem egy kérdés mocorog a film megnézése közben, hogy egy másik döntésről is lehet, hogy érdemes lenne filmet. Mégpedig arról, hogy a hivatásod döntése hogyan született. Mert az volt az első döntés. Ez egy második döntés.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagyon megrázó volt a film. Bennem nagyon sok érzés kavarog, van egy nagyon erős kérdés, és valamit kicsit tragikusnak látok. Az érzések azok két szemét szeretnék idehozni. Az egyik a Palkó. Talán ő volt az, amikor hazamész, és akkor iszonyatosan megölel téged, és annyira vár, de lehet, hogy valamelyik lány, már most, tehát hogy a gyerekeknek az az iszonyatos szeretete, amikor amikor megörülnek az apukának, és a másik meg az a kisfiú, amikor van az a búcsú mise, és ott zokog, hogy papbácsi, ne tessék elmenni. És tudom azt, hogy sokszor egy-egy gyereknek papként mennyit jelentünk. Tehát, hogy egy-egy ilyen, akár egy csonka családban, vagy hány olyan volt, hogy nyugaton dolgoznak külföldön apukák is, és az a kis két percek kis viccelődés az egy ilyen mankó az ő életének. Tehát, hogy ezek nagyon erősen, ezek az érzések bennem vannak. Egy kérdés az ami igazából az evangéliumról szól, hogy ennek a falunak hogyan megy tovább az Isten hite. Tehát szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. És hát ami meg kicsit ilyen tragikusnak látom, az, hogy az egyháznak a jövője az nyilván nagyon fontos erről beszélni a cölibátus kérdéséről, csak nagyon le van egyszerűsítve. Tehát, hogy jó, Ferenc pápa jövő hét szerdán eltörli a cölibátust, és mi lesz? Tehát Sigmund Freudot kérdezték meg, hogy kiket szeret legjobban kezelni. És ő azt mondta, hogy a gazdagokat. Nyilván nem a pénz miatt csupán, hanem azért, mert hogy azt mondta, hogy ők tudják, hogy a pénz nem old meg mindent. Tehát szerintem nagyon lényeges kérdés, hogy erről beszéljünk, a cölibátus kérdéséről, de hogy nyilván ezer más téma is van, ami az egyház számára kihívás.
Üdvözlök mindenkit. Én Békésről érkeztem. Felekezet szerint református vagyok. Munkahelyem szerint egy katolikus, fenntartású iskolában dolgozom, és a minap a gyermekekkel a katolikus parókián egy programon vettünk részt, ahol a katolikus pap, aki ott előadott, a megérkezve az autóparkolóba egy cigarettára gyújtott, és utána kezdte az előadást. Ez engem nagyon meglepett. A gyermekek azt mondták, ó, az már jó fej, pap, akkor ezt már szeretjük. Megyünk az előadásra. Engem ez a kijelentés szíven ütött. Amit ma láttam, az pedig teljesen összerombolt. Tehát megmondom nyíltan őszintén mindenkinek, én hiszek Istenbe, de kereső vagyok, nem tudom, hogy melyik az a vallási vonal, amelyiket el fogok tudni fogadni, de a katolikus egyháztól távolodok. Mert az, amit láttam, az számomra fájdalmas volt, mert hiteltelenné teszi az én szememben. És én nem vagyok olyan harcos, mint az előttem szóló hölgyek, de bizonyos értelemben egyetértek bizonyos kijelentésükkel, hogy ez most itt egy sikersztorinak van feltüntetve, ami számomra fájdalmas, mert ez mégiscsak egy eskünek a megszegéséről szólt, még hogyha egy csodálatos család is született belőle, és egy olyan időszakot ölelt fel, elmondása szerint is, ami 10 év. Tehát 10 évig hazugságban élni, szóval én, hogy mondjam, irigylem az ön stressztűrő képességét. Ez az egyik. A másik, a filmmel kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, hogy van-e valamiféle áthallás, mert amikor az első képkocka megjelent, számomra a mi kis falunk jutott eszembe, ugye fölülről egy kis falu, és ugye a mi kis falunk egy szatíra, de nagyon jól tudjuk, hogy szinte a mai magyar vidéki valóságot mutatja be karikatúra szerűen, de majdnem 80%-ban igazul. És most ugyanezt láttam a katolikus egyházról, hogy volt-e ebbe valamilyen szándék, valami nem volt. Én így láttam, és egyetértek Anettel, aki nem tudom hol van, hogy mindenki a saját szemszögéből, a saját szemüvegén keresztül látja a filmet, vagy keletkeznek benne érzések, bennem ezek az érzések keletkeztek. 3 utolsó mondat, voltak ilyen kis apró utalások a filmben, nem tudom mire vélni, hogy karikagyűrűt viselt a munkálkodása alatt is. Oké, akkor nem jól láttam a vásznon. Oké, és a másik pedig az, hogy Tehát nem akarok én erős szavakat használni. De amikor az a kép volt, hogy a templom kertjébe megtermett padlizsán, meg nem tudom, valami belekerült a vödörbe, azután meg az autócsomagtartóba, szóval az ember így tovább fűzi, hogy akkor azt viszem a családomnak. Oké, ez csak egy kérdés volt. Mindenki úgy válaszol rá, ahogy gondolja. A templomnak? A plébáni az a papé?
Ez tényleg így van.
Én nem szeretem. Értem. Köszönöm. Ez egy új info, és akkor köszönöm, hogy ebben nem volt utalás. Ez csak az én már rossz szemem látta bele. Bocsánat. Köszönöm.
Bocsánat, csak annyit hadd kérjek már, hogy szerintem izgalmas így, hogy nagyon dinamikus ez a beszélgetés, de röviden kérdezzünk, jó? Nem, hát én szeretem az ilyeneket. Jó? De csak tényleg az, hogy röviden, mert több, mint sokan akarnak még kérdezni, jó?
Én már másfél órája. Én azt szeretném mondani, hogy az én nagymamám apáca volt a mikrofonban. Kalocsai mi azt mondjuk, iskola nővérek rendjében, még sose beszéltem, én is itt vagyok. Tehát én megértem ezt a cölibátus kérdést, meg egyebeket, tehát muszáj, de én is azt éreztem, és nagyon szerettem volna bocsánat, sose beszéltem mikrofonba, hogy én is azt gondolom, a SVET is bevégeztem, és egyébként elnézést, hogy Enikő is, és most is ki is rontak egy páran erre a hírre, hogy egyházvédelem, és hogy azért szó nincs róla, nem járok templomba, és pontosan olyanok miatt, mint ön, és most megint lehet azt mondani, hogy fura stílus. Nézze ön, én is azt gondolom, ahogy az előbb a hölgy is mondta, vagy Enikő is elmondta, hogy felvállalt ezt a filmet. Az a cím az előadásának, hogy szólj be a papnak. Gondolom egy vitaműsor. Tehát, és én is azt látom, hogy ez a film arról szólna, hogy ez egy pozitív, milyen csodálatos a szerelem. De könyörgöm, tehát a fiataloknak nem ezt kéne tényleg tanítani. Tehát ez annyira... Tehát, 22 éves a lányom is egyből ez jött le neki, és nekem is, hogy úristen, ez döbbenet. 9 évig hazudott az embereknek, és egyszer nem hangzott el ez a szájából, hogy bocsánat. 9 évig, uram, tudja? Elhangzott. Tehát tehát én nem akarok bűről beszélni, meg nem Isten látja lelkemet, én is mennyit vétettem, meg mindannyian szerintem a világon, de valahogy, ha azzal kezdené, hogy ezt elmondaná, hogy rendben van, tudjuk miért harcunk, igazuk is van, csak hogy valahogy úgy előadni, hogy az a 9 év a fiataloknak megértékelhető. Nem tudom.
Jó. Semmi gond, nagyon jól fogalmazott, értem a kérdést, értem a problémát. Úgy jött ide, hogy eleve csalódott az egyházba, ugye? Ezt mondta. És azt várt... Jó. Jó. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát mindenki a saját szemüvegén keresztül nézi a dolgokat, és hangsúlyozom újra, tehát a film nem azért készült, hogy gratuláljanak nekem, hogy bemutassam. Elmondtam többször is, és még egyszer mondom, nekem ez egy keresztem volt, és elnézést kértem a közösségtől is a filmben, és az a célom, hogyha valakiben is, amikor a püspököm megnézte, azt mondta, hogy megköszönte, hogy elküldtem, mert lehet, hogy én, és ezért kérek még egyszer elnézést, 9 évig hazudtam, vagy 10 évig hazudtam, ha kiszámoljuk pontosan a napokat, azt is meg tudom mondani, de lehet, hogy segítek azáltal olyan embernek, akiben, olyan papkollégának, akiben ön csalódott, de úgyis segíthetek olyan papkollégának, aki azt mondja, hogy szakítok a kettős életemmel, és jó pap leszek. Mert ez az elhangzott a filmben is, a gyerekeim üzentek. És a párommal sokszor megbeszéltük, hogy sajnos nem miatta döntöttem, hogy kilépek. És ezt is, ő is érti. Nyilván a hozott feszültségekkel, a hozott csalódásokkal nem tudok mit kezdeni. És a filmnek nem az a dolga, hogy ezt orvosolja. Most mit csináljak? Mit vár el tőlem? Szörzsákot öltsek, hamut hintsek a fejemre? Kicsit cinikus vagyok.
Ez a film úgy, hogy ez egy szép
Köszönjük. Nagyon kevés időnk van. Két rövid kérdésre lesz még időnk, és arra kérnék, hogy tényleg rövid legyen a kérdés, jó?
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nekem a római atyához szólna a kérdésem, én is római vagyok, és ez bennem mindig egy nagy dilemma, mióta így főként a fiatal felnőtt életemet élem, hogy a cölibátusnak a kérdése, és talán ez az egyik olyan pont, ami egy picit, ha mondhatom így, akkor ingatja a hitemet, hogy nem lenne jobb, vagy mi a véleménye arról, hogyha nem lenne több boldogabb pap akkor, hogyha vállalhatnának családot. Tehát megőrizhetnék a cölibátust, ha szeretnék, de ugyanakkor mi lenne, ha lenne választási lehetőségük, és aki azt választaná, az a családot választaná. Mert én rengeteg olyan papot ismerek, akinél a megkeseredettséget látom. És sokszor talán emiatt, hogy nincs olyan hívő közösség, ahol ő nyugalomra lelt, nincs igazán támogató közege, és van, aki lehet megtalálja ezt a hívő közösségében, vagy a paptársai körében, de mi van, aki nem? És hogy nem lenne sokkal több pap, meg pap jelölt, akkor, hogyha ez megengedett lenne.
Ismételten köszönöm a kérdést, és erre azt válaszolom, hogy St. John Henry Newman bíboros, aki anglikánból lett katolikussá, és egészen belülről látta az anglikán egyháznak a helyzetét, ő mondta azt, hogy ugyanolyan számban vannak botlások az anglikánok között, mint a katolikusok között, csak mégis a katolikus egyház botlásairól beszélnek. Nyáron, ahogyan mindig is tenni szoktam, az egyik paptestvéremmel töltök 2 hetet, és ezt mindig felhasználjuk arra, hogy megismerjük annak az adott országrésznek a egyházi életét, és abszolút nyitottan református evangélikus testvéreink felé, és ahol voltunk, fölkerestük az evangélikus lelkészt is. Nagyon szép beszélgetés volt vele. És olyan lelkészről van szó, aki a feleségével együtt szolgál azon abban a városban, és hát sok egyéb más kisebb falu tartozik hozzá. És ő mondta, hogy drámai a lelkész hiány az evangélikus egyház esetében is. Ugyanezt hallom a református részről, sőt görögkatolikus egyházon belül is azt látom, hogy stagnál a hivatások száma. Tehát amikor a hivatásoknak a problémáját nézzük, akkor ezzel mindig párhuzamosan szerintem látni kell a családoknak a válságát. És a családoknak a válsága pedig visszavezethető arra, hogy olyan elemi támadásnak vannak kitéve. Nem véletlenül a 60-as évektől kezdve drámai módon megnőtt a válások száma, megnőtt az abortuszok száma, és csökkent a gyermekek száma. Tehát itt mélyebb a probléma, mint hogy azt feltételeznénk, hogy akkor, ha a papok nősülhetnének, akkor meg lenne oldva a probléma. Sokkal mélyebb a probléma. De köszönöm a kérdést, tehát hálás vagyok érte.
Bocsánat, csak egyet akarok mondani, amit Robi mondott, hogy hát úgy nagyon szerencsésnek érezhetem magam. Ezek után, a vita után, hogy egyébként, hogyha már görögök is említve lettek, nagyon érdekes, hogy talán 90 körül második János Pál pápa Keresztes Szilárd püspököt az Adlimin látogatáson arról faggatta, hogy milyenek a görög papi házasságuk. 15 perc egy Adliminél látogatás, utána a titkár rúgja ki a püspököt, jön a következő püspök, és hogy kétszer-háromszor olyan hosszú ideig ott maradt, tehát második János Pált nagyon foglalkoztatta a kérdés, és azt hiszem akkor vagy kettő papházasság volt válságban, mondjuk most rosszabb, talán 5-6, de több mint, nem tudom, 250-ből szerintem ez nagyon jó arány. Tehát lehet, hogy jobbak vagyunk, mint az anglikánok.
Én egy konzervatív református vagyok, páran ismernek itt a, és tudják, azt hiszem, hogy erre bólogatni tudnak, hogy konzervatív református vagyok. Én nekem ez a történet egy kerek család történet volt, mert egy hosszú vajudás után született egy döntés. A gyülekezetnek lehet másik lelkésze, de a gyerekeknek nem lehet másik apja. Én nekem pozitívan jött le, ez nem éreztem propagandafilmnek, de azt érzem, hogy itt azt csinálunk belőle. Erre kéne vigyázni, ne csináljunk belőle propagandát, mert ez nem az. Ez egy őszinte, én legalábbis így éreztem, egy őszinte színvallás és egy döntés. És szerintem jó döntés. Viszont van egy kérdésem, a gyülekezet. Az egyértelmű vált, hogy nagyon szereti a lelkészét a gyülekezet, nagyon sajnálja, sőt, én még mögé éreztem azt is, hogy családostól is szívesen vette volna, ha maradhat. Nem könnyű utódnak lenni egy ilyen gyülekezetbe. Mert az előzőhöz hasonlítják. Nem a családdal kapcsolatban hasítják, hanem a szolgálattal kapcsolatban hasonlítják. Hogy vajon a gyülekezet most hogy működik, és ebbe a gyülekezetbe járnak-e? Mármint önök.
Van papja a településnek, a közösségnek, a gyülekezetnek. Nagyon ügyes papról van szó, jól végzi a feladatát. Én nem ott élek a faluba. Én ugyanúgy Keszthelyen élek, és onnan látom el a polgármesteri feladataimat. Viszont nyilván, ahol, amikor a hivatásbeli vagy a munkámbeli kötelezettségeim oda szólítanak, hogy mondjuk egy nemzeti ünnep van, akkor nyilván oda megyek szentmisére. Mert jó kapcsolatot ápolunk a plébánossal, a nemzeti ünnepek, különböző átadók felszentelése, avatás adott esetben, idősek napja, jelen van a plébános is, és ez így működik jól, szerintem.
Mert az életszerű volt. Az már nem, aki a
igen, volt, és igazuk volt, tehát volt, aki csalódott, volt, aki úgy reagált, volt a közeli munkatársaim, mint hogyha most csak egy hasonlatot hadd mondjak, mint amikor a kisgyermektől elvesszük a játékát, dacol, dühös lesz, és jogosan, tehát soha nem kérdőjeleztem meg ezt a dolgot, de utána, tehát ahogy telt múlt az idő, az emberi kapcsolatunk helyreállt, nem, és a filmben is elhangzik, nagyon jó barátom mondta azt, hogy mint pap, csalódott bennem, mint ember nem. Tehát igen, mint ahogyan most is a filmen keresztül jelentkeztek csalódások, és nyilván ezzel nem tudok mit kezdeni, mindenkinek saját magának, tehát én azt gondolom, egy felnőtt, érett lélek, aki mondjuk a hitében jártas, egy ilyen nem ingathatja meg. Akit megingat, nyilván engem arra ösztönözne, hogy még jobban kutassam, és még jobban elmélyüljek ezekben a dolgokban, és tényleg távol áll tőlem ott a hölgytől is, megértem a felháborodását, és a de nyilván ezekkel a dolgokkal, ezekre a felvetett kérdésekre nem fog tudni részleteiben választ adni. Kinek meg kell találni a választ, és remélhetőleg jó választ fog adni személyesen.
Csak annyit akarok mondani, most kezdem megérteni, hogy ennek az egész beszélgetésnek a dinamikáját, mert hogy ez egy szociodráma lett itt, és hogy most megszólaltak azok a hangok, akik a filmben nem szólaltak meg. Tehát azért ott a filmben elhangzott az, hogy Anettet hibáztatja a falu nagy része. És hogy most gyakorlatilag valahol jó, hogy megszólaltatok ti is, akár kemény hangokon is, hogy valahol talán, igen, ez egy érdekes tovább gondolni való, hogy valahogy, igen, hogy mi van most abban a közösségben, vagy abban a faluban.
Most, ha a producer, vagy a rendező szemszögéből nézem, azt mondja, hogy jé, elérte a film a célját. De nem, én nem sztárolom magam. Te távol áll tőlem, ha így jön le, bocsánatot kérek ezért. Tehát egy nővér írt nekem magán e-mailt, amikor nem is látta a filmet, a beharangozóját. Azt mondta, hogy legszívesebben gratulálnék, de nem jó szó erre, nem tudok gratulálni. Köszönöm, hogy elmondta a történetét, mert rengeteg ilyen helyzettel találkoztam. De nagyon hosszú lenne, hogy Romániában is találkoztunk. És talán ez az utolsó hely, amikor én személyesen jövök a filmmel kapcsolatban válaszolni kérdésekre, nem kívánom járni a világot és megtéríteni bárkit is, úgyhogy meg szektát erősíteni.
A kérdés egy kicsit úgy mondanék is valamit ehhez a sok mindenhez. Ki van itt írva, hogy szólj be a papnak, azt látom, hogy feszítsük meg. Én nem voltam vallásos fiatalabb koromban, aztán elvettem egy vallásos lányt, és utána kezdtem el belelépni ebbe a vallásos életbe. Vannak itt olyan papbarátaim, akik több mint 20 éve ismerek, és engem ez a film egyáltalán nem ingatott meg. Tehát azt láttam, hogy nagyon nagy a küzdelem, és a végén, amikor ültetek a templomba, és nézted, hogy a többiek áldoznak, oda szuktam a feleségemnek, hogy Úristen, meg ne gondolja magát. Tehát én azt éreztem, hogy te vissza fogsz menni, mert három gyereket neveltünk fel mi is, és amikor ő azt mondja, hogy heti pár órát volt a családra, és amikor beleszakadt ebbe, hogy akkor menjél, nézzed, öltöztesd, vigyed az óvodába, nem volt ilyen kérdés benned, hogy megérte? Bocsánat, ez lehet a feleséged jobban.
Megérte a családot választani, ez a kérdés? Igen. Mindenképpen megérte, és örülök, hogy ezt választottam. Viszont, ahogy a filmben is elhangzott, tehát hiányérzetem volt. Most a helyemen vagyok, mert azt csinálok, amihez értek. És nagyon leszűkítve a dolgot. Független polgármester vagyok, nem politikusnak érzem magam. Kell egyensúlyoznom, hogy rendben legyenek a dolgok, de innentől már nem rólam szól a dolog, hanem a közösségről, tehát én, mint polgármester, nekem úgy kell viselkedni, hogy jó legyen a településnek adott esetben, úgyhogy ennyi.
Nekem két kérdésem lenne, az egyik egy nagyon praktikus kérdés, hogy mi a családneve, mi volt a családneve a gyerekeknek, mikor megszülettek?
Nagyon jó kérdés. Az első gyerekünk Budapesten született, mindhárom otthon született. Jelen voltam a szülésnél, az elsőnél még nem vállaltam be a nevet. És amikor már a második jött, de időközben elkezdtük a névváltoztatást, úgyhogy már a második polgárnéven az első gyereknek, a Laurának változtattunk, és polgár lett, és nyilván a harmadik gyerek is polgár lett. Úgyhogy ez is ért bennem, tehát nem mertem fölvállalni, és megint aki úgy gondolja, hogy megkövezhet emiatt, mert jogosan fölháborodhat emiatt, hogy lehet egy apa nem vállalja fel a gyerek nevét, tehát szégyellem magam emiatt.
Igen, pontosan ezért is kérdeztem, mert ez is egy dilemma, sok nagy dilemma, meg hogy ugye azt mondja a mai hatályos családjog, hogy akkor ilyen teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, hogyha nem házasságba születnek a gyerekek, ami megint egy ilyen fájdalmas eljárás, hogy akkor ez... Igen, gondolom. Köszönöm. A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ugye itt elhangzott azt, hogy fittyet hánysz a törvényre, és hogy a cölibátus az nem isteni törvény, viszont a hatodik parancsolat az nem csak törvény, hanem parancsolat is, és mi a véleményed azokról a hívekről, akik viszont nem hánynak fittyet a törvényre, hanem hozzád papként mentek Szent Gyónásban letenni, például a 6. parancsolattal kapcsolatos bűneiket, illetve hát eléggé szigorú annak a szabálya, hogy ki az, akit nem lehet feloldozni, tehát például az együtt élőket nem lehet feloldozni, és hogyan dilemmáztál akkor, hogy akit feloldozhatsz, azt hogyan oldozhat fel, illetve akit nem oldozhatsz fel, annak hogyan mondod ezt meg. Köszönöm szépen.
A szinódus foglalkozott az újra házasodottaknak az áldozásával, és volt ott egy olyan rész, hogy a nyilván hivatalosan megvan, hogy mit kell betartani. Aztán volt egy olyan nyilatkozat menet közben, beszéltek erről, hogy legyen személyes döntése a lelki vezetőnek, illetve a közös kettőjük döntése. Én erre nem fogok konkrét választ adni, mert belemegyek olyan témákba, amit most már nem az én feladatom. Én mindig arra törekedtem a gyónások keretében, hogy a lélek felszabadultan távozzon, és érezze, hogy a Jóisten szereti. Mert csak egy példát mondok, hogyha lehet keményen ragaszkodni mindenhez, de az, aki mindent betart, ugyanúgy bemegy és meggyónja mondjuk a bűnét, mert azért gyónunk rendszeresen, mert követünk el bűnöket újra és újra. A végén az, hogy teljes szívemből fogadom, hogy Isten segítségével jóra törekszem, a bűnt és a bűnt elkerülöm. Bűnevezető utat és bűnt elkerülöm. Na, ha ez sikerülne, akkor nem kellene visszamennem következő alkalommal. Tehát itt nagyon éles mesdjén táncolunk, én csak a saját meggyőződésemet tudom most is elmondani, annélkül, hogy belemennék részletekbe. Én arra törekedtem, hogy az ember a lélek felszabadultan távozzon a gyóntatószékből, és érezze, hogy a Jóisten szereti.
És a saját gyónásait hogyan zajlottak ennek tükrében?
Hát most nem gyónnék meg. Jó, volt gyóntatom, volt gyóntatom rendszeresen Pécs városába. Sajnos azóta nem él az a gyóntatom. Valahol a kettő együtt esett az ő halála és az én kilépésem. Igen, és ő tudott a helyzetemről. Igen. Feloldozott.
Bocsánat, tudom, hogy időn túl, de szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a laicizálás az hol tart. Mert szerintem, tehát én mondom, szerintem jó döntést hozott a szereplő. Szerintem jó döntést hozott, és hozzon minél több pap ilyen döntést, aki ilyen helyzetben van. Jó döntést. Most, hogy persze megmarad a papi hivatásában, és szakít a kapcsolattal, vagy tényleg akkor választja a családot, és szerintem egyébként a családot kell választani. Ez magánvélemény, de azt hiszem az egyház is inkább azt javasolja, hogy az apának legyen gyereke, vagy mármint a gyereknek legyen, szóval igen, apja, de mégis az apának is legyen gyereke. Tehát, hogy igen, hogy kettő összefügg, tehát, hogy akkor hol tart ez a folyamat, és hogyha nem adják meg, akkor most megint feltételes mód, ez tudom, de akkor most mi lesz? Csalódni fogsz az egyházban? Vagy akkor hogy lesz ez? Tehát, hogy a pápában, az Istenben, nem tudom, fittyet hánysz az Istenre, vagy áldozni fogsz-e úgy, akkor is, mert neked ez jár, mert az Isten szeret téged, vagy ezért akkor itt megtartod a törvényt.
Ha fittyet hánynék mindenre, akkor most is áldoznék. Nincs rám írva, hogy pap voltam, együtt élek valakivel, oda mehetek bárhova. Nem áldozom, tudom, hogy hol a helyem adott esetben, és a laicizálásom ott tart, hogy beadtam a kérelmet. Sajnos én is benne egyházmegyei bíróságon kötelékvédő és ügyész voltam, a végzettségemnél fogva is tudom, hogy nagyon nehezen mennek a dolgok. Nem egy kifizetődő hely, bírósági helynöknek és ügyésznek, akár kötelékvédőnek vagy ügyvédnek lenni az egyházi megyei bíróságon. Most egy hónapja körülbelül kérdeztem meg püspökatyát, hogy hol tart az ügyem. És azt mondja, az még nincs meg. Hát mondom, beadtam a kérendet, várom a reakciót. Jó, intézik. Hát, hogy lefordítom én a saját magam az peranyagot olasz nyelvre, és akkor majd továbbítják ők a bírósági helynöknek a véleményével, azt már nyilván ők fogják megírni. Nem esek kétségbe miatt. Tehát nem haragszom az egyházra sem, mert én hiszek Istenben anélkül is, és részt veszek szentmisén, nem azért, hogy érzem a Jóisten szeretetét. Bocsánat, ez nagyképűnek hangzik, de érzem a Jóisten szeretetét. Nagyon örülnék, ha tudnék áldozni a gyerekeimmel együtt, de attól nem vagyok kevesebb. Ez is nagyképűnek hangzik. Nem érzem magamat kevesebbnek. Egyébként az egyház mit ajánl a újraházasodottaknak, akik templomba járnak, lelkileg járuljanak szentáldozáshoz. Ha ez megfelelő válasz, akkor így járulok szentáldozáshoz, de nem érzem azt, hogy ezért haragot kellene, vagy düh, nincs semmiben. Ha életem végig nem kapom meg, nem fogok kétségbe esni. És erre tudna mondani, pokroc lelkű vagyok. Azt is lehetne mondani, mert így is gondolhatja más.
Köszönjük szépen. Esetleg még valakibe kérdés benne ragadt-e? Köszönjük.
Nem, hát polgárilag nem házasodtunk össze, és pont a polgárilag sem házasodtunk össze. Épp azt mondtam, nekem fontosabb lenne az egyházi házasság, hogyha ha meg lesz a lehetősége, összeházasodunk egyházilag, polgárilag. Vannak a polgári törvények, rengeteg lehetőséget adnak arra, hogy az ember jól érezze magát úgy is, hogy nincs összeházasodva, mondjuk Anett nevében nem nyilatkozom. De ő is elmondhatja röviden a véleményét.
Hát nem véletlen, hogy nem akartam ide ülni. És elnézést kérek, hogy kimentem. Nagyon, nagyon intenzív napok vannak mögöttünk, mind fizikailag, mind lelkileg. És nagyon megdolgoz engem ez a film. Hát én most többet nem is akarok mondani.
Köszönjük szépen, és még egyszer mondom, aki úgy érzi, hogy azért született a film, hogy sztároljuk magunkat, és egy sikersztorit adjunk elő, annak csak azt tudom mondani, ha ez vigasztalja, hogy nem így készült, nem így van ez. Attól függetlenül én úgy érzem, hogy emberileg sikeresek vagyunk.
Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, megosztottátok velünk véleményeteket, illetve szerepeteket a filmmel kapcsolatban, és válaszoltatok a különféle kérdésekre. Nektek is, önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan összegyűltünk itt ma este, és tényleg beszóltak a papnak, vagy épp a volt papnak, és várunk titeket a következő alkalmainkon is. Köszönjük szépen mindenkinek!
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Mária Rádió. Hírpercek. Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023.